A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Annak a 13 magyar honvédtisztnek az emlékezetére, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Mindegyikük eleve aktív, vagy az osztrák császári királyi hadseregből kilépett katonatiszt volt, a szabadságharc végén a magyar honvédseregben egyikük altábornagyi, 11-en vezérőrnagyi és egyikük ezredesi rendfokozatot viselt. 2001-ben a magyar kormány október 6-át nemzeti gyásznappá nyilvánította. Dr. Tamási Zsolt történésszel beszélgetünk a nap jelentőségéről, a 13 aradi vértanúról. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265-2222, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Beszéljünk arról az elején, hogy mi volt az előzménye az október 6-ai eseményeknek.
A közvetlen előzménye az október 6-ának az a világosi fegyverletétel, vagyis az a mozzanat, amikor Görgei Artúr azt a döntést hozza, hogy mielőtt az osztrák és orosz csapatok egyesülnének, azt megelőzzen az oroszok előtt megadja magát, és ezzel távlatilag biztosította annak a lehetőségét, hogy a számonkérés és a bekövetkező megtorlásnak az esetében a nemzetközi politika is diplomáciai nyomással be tudjon avatkozni, és ezáltal előrelátva, hogy mire lehet számítani az osztrákoktól, hiszen a korábbi hónapokból elég egyértelműen ismertek voltak azok a császári proklamációk, amelyek előbb Windischgrätz alszertábor nagy részéről, majd pedig Hainau részéről voltak megfogalmazva. Tehát ezekből egyértelműen kiderült az, hogy akik a császári csapatokkal szembe harcoltak, azokra halálbüntetés vár. Ezt viszont nem lehetett másként kivédeni, csak hogyha valamilyen esélyt ad arra, hogy diplomáciai nyomással külső hatalmak is beleszólhassanak a számonkérés folyamatába, és ezért dönt úgy, hogy akkor, amikor már esélytelen volt a szabadságharcot továbbvinni, még mielőtt egyesül a két nagy csapat, a császári és a cári csapat, azt megelőzően akkor az oroszok előtt leteszi a fegyvert.
Igen, ebből vita is volt, ugye, Görgei és Kossuth között?
Igen, mert hogy a történetírásban és a köztudatba is Görgei árulóként kerül be, amiben nagyon nagy szerepe volt annak, hogy Kossuth Lajos az emigrációból, a számüzetésből származó beszédeiben, írásaiban Görgeit felelőssé teszi, hogy megadta magát, és gyávaként, árulóként letette a fegyvert, és ennek az eredményeként Görgeinek a képe nagyon-nagyon negatívan maradt meg a magyar köztudatban és történetírásban, mindaddig, amíg Miskolci Ambrusnak a kutatásai nem világítottak rá arra, hogy Görgei reálpolitikusként abban a pillanatban, amikor a döntését meghozta, sokkal becsületesebb döntést hozott, mint Kossuth Lajos, aki a Szegedet elhagyva a forradalom leverése előtt már az országból elmenekül, nyilván előbb elrejti a koronázási jelvényeket, amelyeket majd a későbbiekben az osztrákok nagy erőkkel keresve meg is fognak találni, és ezt követően ez a diskurzus elment abba az irányba, hogy Kossuth a hős és Görgei az áruló, miközben a kontextust nézve Görgei abban a pillanatban bölcsebb katonai döntést nem tudott volna hozni, mint az oroszok előtt letegye a fegyvert.
Most annyi év távlatából történt-e jóvátétel Görgei irányába?
A történetírásban egyértelműen, tehát a történetírás a szerepét tisztázta, és a később, vagy az utóbbi években, évtizedben megjelenő tanulmányokban már a negatív görgeiképp teljesen el is tűnt szerencsére, viszont nyilvánvaló, hogy a köztudatban ez még sokáig benn fog lenni, hiszen azok a versek, amelyek születtek, vagy énekek, amelyek szomorkodnak és görgeit árulóként bélyegzik meg, azok a nemzeti tudatnak egy olyan rétegébe kerültek be, ahonnan a szakma, a történetírás nem tudja olyan könnyen ezt elmozdítani.
Most ugye a 13 tábornok, illetve honvédtisztet kivégezték. Mi lett azokkal a katonákkal, akik alattuk szolgáltak? Erről szól a történetírás?
Igen, tehát ezeket a katonákat többnyire erőszakkal besorozták a császári királyi csapatokba. Ennek a katonáknak egy része a korábbiakban is a császári királyi hadtestben tevékenykedett 1848. április 11-e előtt, viszont jelentős része a legyőzött magyar honvédségnek a Batthyány kormány által kezdeményezett magyar honvédség, az Országos Honvédelmi Bizottság kötelékében kibontakozó és önkéntesség alapon toborzott honvédségbe belépő katona volt, akiket szintén arra kényszerítettek, hogy a monarchia más hadszínterein, más csapategységeibe vállaljanak további katonai szolgálatot az osztrák császári parancsnak engedelmeskedve.
De mészárlás nem volt.
Túl nagy mészárlás nem volt. Itt valójában a kivégzések vagy a megtorlás gépezetének a kidolgozásában a Hainau által felvázolt módszernek a lényege az volt, hogy három nagy szegmensbe kell megtorló intézkedéseket, kivégzéseket foganasítani. Ezek közül az első és a legfontosabb kategória a vezető politikusok voltak, vagyis a kormánynak a tagjai, a magyar kormánynak a tagjai, akár a debreceni, akár a szegedi utolsó kormánynak a tagjai, illetve a kormánybiztosok, akik a szervezésben politikailag és adminisztratív szempontból részt vettek. A második kör volt a katonaság csúcsvezetése, és ez az aradi vértanúknak a kivégzésének a háttere, és a harmadik körbe pedig azok a hivatalnokok és egyháziak, főleg papoknak a büntetése szerepelt, akik a forradalmi kormány utasításait eljuttatták ténylegesen a néphez, akik lelkesítették a lakosságot, főleg azokat az embereket érintette a megtorlás, akik a szabadságharc folyamán kimondott függetlenség, tehát az április 14-i függetlenségi nyilatkozat után az osztrákokkal szembeni ellenállásra és az oroszokkal szembeni ellenállásra buzdották az embereket, és a kivégzés és az egész megtorlás gépezetében egy érdekes fordulat volt az, hogy a vezető politikai réteg megbüntetése az maradéktalanul nem történt meg, hiszen ezeknek egy jelentős része az emigrációba sikerült meneküljön, és ezért csak a távollétükben és szimbolikusan akasztották fel őket, meg Kossuthot is szimbolikusan felakasztották, meg nagyon sok más vezetőt szimbolikusan felakasztottak. A katonáknál, a tábor, tehát a felső vezetésnél a kivégzések és a megtorlások nagyon erősek voltak, nagyon intenzívek voltak. A hivatalnokok és az egyháziak körében nincs akkora kimutatás, és a történetírással foglalkozott annyira mélyen a számokkal, viszont Hermann Robertéknek a kutatásaiból tudjuk azt, hogy itt több százas megtorlásról van szó, ami nem feltétlenül jelent kivégzést, de jelent életfogytiglant vagy nehéz vasban törtető töltendő vársánc fogságot, ami idővel aztán majd enyhül, és 59 után azért nagyjából szabadulnak ezek az emberek, de a megtorlás az tényleg egy sokkal nagyobb spektrumot, nagyobb réteget jelent, mint az aradi vértanúk, akik szimbolikusan kiemelkednek ebből a történetből, és a nemzeti emlékezetünk, a nemzeti mitológiánk szentjeiként vannak jelen.
A feljegyzések szerint a honvédtisztek száma 16 volt. Miért csak a 13 maradt meg az emlékezetben?
Ez azért alakult így, mert október 6-a az egy kiemelkedő szimbolisztikus dátum volt az osztrákoknak is, és ezen a dátumon 13-at végeztek ki. Előtte volt egy kivégzés, utána pedig még kettő, egy kicsivel később, de október 6-a az osztrák bécsi forradalom és az osztrák miniszternek, Latournak a felkonszolásának az évfordulója, és Hainauék szándékosan időzítették úgy, hogy ennek az egyéves évfordulóján történjen meg a bosszú, a számonkérés a magyar katonai vezérkarnak az esetében, és akkor az a 13 vértanú, akit október 6-án végeznek ki, ők azok, akik a Nemzeti Panteonnak a részévé válnak, és az ő nevük az, amelyet szinte mindenki ismeri, hiszen mindenütt megtalálható, tankönyvektől kezdve közösségi médiában, interneten, bárki ezeknek a nevére rátalál első keresésre, tehát ők kerülnek be ebbe a Panteonba, de nyilvánvaló, hogy az ő tiszteletük az, vagy a rájuk való emlékezés egyben emlékezés mindazokra a hősökre, akiknek sok esetben még a nevét se tudjuk, és akik a legelső megtorlási hullámnak az áldozatául estek.
Igen, hát ha a neveket elnézzük, akkor bizony nem csak magyarok, sőt, zömében nem a magyar oldalon.
Ennek az előzménye az, hogy a forradalomnak a kitörése Európa szerte egy olyan forgatókönyvet követett, amely szerint kérik az uralkodót, hogy összejön egy országgyűlést, amely országgyűlés a törvényes átalakulás látszatával, anélkül forradalom lenne, a polgári átalakulás irányába szükséges törvényekezést kidolgozza, amely törvények elfogadása után az átalakulás hivatalossá válik az uralkodó által történő szentesítése révén. Na most ez a folyamat mindenütt Európában megakadt azzal, hogy az országgyűlést az uralkodó nem akart összehívni, és barikád harcokba fulladnak ki az események, viszont Magyarországnak szerencséje volt, mert 1847-ben a pozsonyi országgyűlés már elkezdte a működését, és éppen ezért nem kellett összehívni. Mivel a reformkor alatt kidolgozott változáshoz szükséges törvényjavaslatok is készen voltak, így gyakorlatilag csak be kellett fejezni ezt a törvénykezési formát, és az uralkodó, akinek szembe kellett nézni az akkori bécsi forradalommal is, kényszerhelyzetben április 11-én hozzájárult a törvények kihirdetéséhez. Így megalakult a már korábban kinevezett felelős miniszterelnök Batthyány vezetésével a Magyar Minisztérium, és ez a Magyar Minisztérium jogosultságot kapott arra, hogy a Magyarországon állomáshozó császári királyi csapatok irányítását átvegye. Ettől kezdve ezek a csapatok, és az ebben vezető szerepet betöltő osztrák tisztek is katonai esküt tettek a magyar kormánynak, és a katonai esküjükhöz híven ettől kezdve a magyar kormánynak a szolgálatában kellett, hogy álljanak, ha nem ezt teszik, akkor katonai vétséget követtek volna el. Nyilván felmerül annak a kérdése, hogy miért maradtak a magyar kormány kötelékében október 3-a után, amikor a császár visszavonja az áprilisi törvényeket, vagy miért maradnak a magyar hadsereg kötelékében 1949. április 14-e után, amikor a függetlenségi nyilatkozat kimondására sor került. Erre a legegyszerűbb válasz az, hogy ezek a császári kamara részéről történő visszavonó nyilatkozatok, illetve az utólag megfogalmazott utasítások, hogy nem szabad a pártüttőnek nevezett magyar kormány szolgálatában maradni, ez nem lehetett érvényes ezek az osztrák császári tisztekre, hiszen ők a katonai hűséges kötelezettségét a császár utasítására a magyar kormánynak, és ettől kezdve a magyar kormány utasításának kellett engedelmeskedjenek. Mivel a magyar kormány nem értett egyet az osztrák császári döntéssel október 3-án, illetve nem értett egyet azzal, hogy az uralkodó visszavonulása után Ferenc József vette át az osztrák monarchiának a vezetését, és a magyar állam nem is fogja Ferenc Józsefet elfogadni, csak 1867-ben kiegyezés után koronázzák meg magyar királynak. Éppen ezért tisztán katonai jók szempontjából ezek a tábornokok, ezek a katonai vezetők a katonai hűségesküknek megfelelően a magyar kormányt szolgálták, és ezzel a normalitást követték, vagyis úgy jártak el, ahogyan őket nevelték katonaként az eskünek a betartására. És ez látszik az aradi vésztörvényszéki hadbírósági eljárásoknak az anyagában is, ahol az elején egyértelműen a nyilatkozatokból az derül ki, hogy meg vannak győződve, hogy őket nem lehet számon kérni, mert ők parancsot teljesítettek. Az egy másik kérdés, hogy közben a szimpatia a részükről a magyar kormány felé kialakult, és hogy nem csak a parancs miatt, hanem a szabadságharc támogatása miatt is vesznek részt ezekben az akciókban. Úgy, ahogy az is igaz, hogy találunk olyan katonákat, akik már máshonnan érkeznek, levert forradalmaktól jönnek át az egyedül még működő szabadságharcot segíteni, mint például Bem József, aki ugyanincs az aradi vértanok között, mert is elmenekül és török földön kap befogadást, de nagyon sok idegen pont azért van a magyar hadseregben jelen, mert a szabadság harc eszméi Európa szerte nagyon hamar elcsendesültek, nagyon hamar bekövetkezett az, hogy a forradalmi barikádharcok leverése után ezek úgymond véget értek, és akit a szabadságharc eszméje lelkesített, akkor odaérkezik, ahol még tart, és itten nagyon érdekes szereplőket találunk, Nikolaj Bölcsészkú is a magyar forradalommal együttműködik, mint már havasalföldi le van verve, és ezt nagyon sokáig lehetne sorolni. A lényeg az, hogy itt még élt a szikra, máshol már hamu alá került a forradalom eszméje.
Tartunk egy rövid zenei pihenőt, és utána folytatjuk a beszélgetést.
5 perc múlva 3:45 önök a Marosvásárhelyi Rádió Miben Segíthetünk című műsorát hallgatják. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Dr. Tamási Zsolt történésszel beszélgetünk a nap jelentőségéről, a 13 aradi vértanúról. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig mibensegíthetünk@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ugyanezen a napon, október 6-án végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Őt miért Pesten végezték ki?
Tehát az aradi kivégzésekben a katonák szerepeltek, katonai vezetők szerepeltek, Batthyány a politikai elítéltek közé tartozott, és a pesti fogságból viszik ki a vesztőhelyre, és fogják kivégezni. Nála is eredetileg azt tervezték, hogy a megalázó kötél általi halálban részesül, viszont mivel ő ezt tudta és el akarta kerülni ezt a halálnemet, ezért sikerült megsebesítenie magát a nyakán, ami lehetetlené tette a kötél általi kivégzésnek az alkalmazását, és ezért részesült a kegyesebb halálnemnek minősülő golyó általi halálban. Alapvetően ő, mint a legelső felelős magyar miniszter volt az, aki megszervezte az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek a vezetője is volt. Tehát valójában a császári királyi csapatok mellett az önálló magyar haderőnek a létrehozása volt az, ami az ő nevéhez kötődött, és a legelején még a kezdeti belső harcoknál, horvátok támadása, stb. Ő volt az, aki az Országos Honvédelmi Bizottmányt irányította is, mielőtt erről lemondva átadta volna ezt Kossuth Lajosnak.
Egyébként ugye 171 néhány évvel ezelőtt történtek ezek az események, akkor Európa szerte, vagy a nagyvilágban elfogadott volt ez a tény, hogy egy miniszterelnököt kivégzünk?
Nem volt erre valójában egy általánosan elfogadott jogszabály. Gyakorlatilag a Bécsi Szent Szövetségnek a rendszere működik, amely meghatározta azt, hogy a forradalom az már nem belügy, hanem külügy, vagyis ha valahol forradalom tör ki, hogy el lehessen kerülni a korábbi francia tapasztalatokat, minden ország, minden koronás fő kötelességévé tette, hogy ezekben a segítséget nyújtsanak annak az uralkodóháznak, amely éppen veszélybe került. Éppen ezért az, hogy hogyan nyújtanak segítséget, és a forradalom szervezésében részvevő embereket, hogy kivégzik, ez nem volt annyira egy elítélendő dolog. Ebben a korszakban az, hogy lefejeznek valakit, felakasztanak valakit, sortüzelőt állítanak valakit politikai vétség vagy katonai vétség miatt forradalmi tevékenységben való részvételért, ez viszonylag egy elfogadott folyamat volt. Az egy másik kérdés, hogy jelen esetben, amikor a magyar forradalom elleni megtorló akciókat elkezdi az osztrák vezetés és Hajnau valójában vért lihegve próbál minél nagyobb megtorlási akciót végrehajtani. Ez azért a bizonyítékot egy kicsit kiütött a nemzetközi életben, mert főleg az oroszok nagyon nehezményezték azt, hogy az a csapat, aki előttük adta meg magát, ennek a számon kérésébe mellőzték a Miklós Szárnak a véleményét. Ezt Miklós Szár annak ellenére, hogy rokon Ferenc Józseffel kifejezetten és nagyon hangosan szóvá is tette a későbbiekben, és ennek lett az egyik következménye, hogy a kivégzések helyett kezdenek már életfogytiglani büntetéseket kiszabni, illetve ezeket a büntetéseket folyamatosan enyhítik, és a legvégén pedig amnestiához fognak vezetni azoknak az esetében, akik túlélték a börtönbüntetés nehézségeit, és ez is mutatja azt, hogy a Görgei által hozott döntés előrelátó bölcs döntés volt, mert a nemzetközi élet valójában felháborodott azon a kegyetlenségen, ami bekövetkezett a forradalomban részvevő emberek ellen.
Mi lett a magyar kormány többi tagjával?
Hát nagyon sokuknak sikerült elmenekülni, tehát az emigráció útját választották, időbe hagyták el Szegedet, jutottak el Vidinbe, és akkor Vidintől kezdve minden irányba a világon szétszólottak.
Tehát ez október elején?
Még korábban.
Tehát egy október eleje az a fordulópont, amikor nagyjából sikerült elmenekülni, és akkor Európa, Amerika különböző területein találnak befogadást, találnak elfogadást, lesznek az ottani hadseregnek a tagjai, a szaktudásuk, katonai szakértelmüknek köszönhetően komoly funkciókat is betöltenek a későbbiekben, és 1867 után fogunk találkozni azzal, hogy néhányan közülük visszatérnek Magyarországra, és újra politikai pályára lépnek, mint például Eötvös József felsőoktatási miniszter, aki 1948-ban is betöltötte ezt a funkciót, 1867 után is betölti ezt a funkciót. Nyilván vannak olyanok, akik nem hajlandóak visszajönni, mint például Kossuth Lajos, mert ő nem értett egyet azzal, hogy bármilyen formában ki lehessen egyezni az osztrákokkal, még hogyha Deák Ferenc szerint ez egy egészséges kiegyezés is volt. Kossuth nem él azzal a lehetőséggel, hogy visszatérjen, de az utolsó Szemerek kormánynak a leszeskutatási minisztere Horváth Mihály korábban kinevezett csanádi püspök, és a forradalmi kormánynak aktív minisztere visszatér Magyarországra, és a Tudományos Akadémiának az elnökévé is fog válni. Tehát, hogy itt ez a fordulat bekövetkezik, és az, hogy 67-ben visszatérhetnek, és a forradalmi törvények mentén az Osztrák-Magyar Monarchiának a törvénykezésében újra megjelennek ezek az elképzelések, amelyek 48-ban jelen voltak, és valójában ezek mind életre is fognak válni. Azt mutatja, hogy 1849-ben se a világosi fegyverletétel, sem pedig az októberi kivégzések nem tudták megtörni a magyar szabadságharcot, sőt, talán inkább ráerősítettek.
Mai szemmel nézve helyes volt Kossuth Lajos döntése?
Ezzel nagyon sokat vitatkoznak történészek is, vannak pro és vannak kontra érvek is, hogy Kossuthnak mi volt a bölcsebb döntése, elmenekülni, vagy pedig itthon maradni. Ha itthon marad, vértanúként a tisztelete teljesen töretlen lenne, és biztos, hogy nem találkoznánk senkivel se, aki megkérdőjelezné valamilyen szempontból Kossuthnak a szerepét. Azzal viszont, hogy az emigrációt választotta, azt a lehetőséget választotta, hogy a forradalom újra szervezésében próbál aktív lenni, és ezt valóban tette is, hiszen több olyan nemzetközi összefogás kezdeményezője, amelyek ugyan nem vezettek eredményhez, de lett volna rá esély, akár a Dunai Konfederációra gondolunk, akár azokra a tárgyalásokra, amelyeket harmadik Napóleonnal folytatott az olasz egységmozgalomnak a hajnalán, amikor Piemont francia szövetség legyőzi az osztrákokat, és Kossuth nagyon erőteljesen lobbizott azért, hogy akkor harmadik Napóleon tovább víve ezt a szövetséget, a magyarokat is segítsen felszabadítani az osztrák uralomról. Nyilván itt egy teljesen más diplomáciai háttér volt, ami miatt a harmadik Napóleon nem megy bele ebbe az egyességbe, de Kossuth Lajos tevékenysége az emigrációból, a forradalom újra kirobbantása mellett, a forradalom emlékének a zápolása, a magyar forradalmi elképzeléseknek a népszerűsítése a nagyvilág elő való vitelében egy rendkívül eredményes tevékenység volt. Éppen ezért jóval több a Kossuth tisztelő, mint a Kossuthot megkérdőjelező ember. Éppen ezért nehéz azt mondani, hogy ez a döntés jó volt, vagy nem volt jó. Hatásaiban jobb volt, hogy elmenekült.
Térjünk vissza a 13 aradi vértanúhoz és október 6-ához. A kivégzés módja változott. Jelzés volt ez a legyőzöttek irányába, hogy egyesek golyó, mások pedig kötél általi halált szenvedtek?
Egyértelműen ez egy szándékos döntés az osztrákok részéről, hiszen a golyó általi halál a kegyes halálnak minősül az akasztással szembe. Ráadásul a kivégzésnél nem is egyszerre akasztanak, hanem egymás után akasztják fel a tábornokokat, amivel még tovább erősítik a nyomást azokon, akik végig kell nézik a társaiknak a kivégzését, és a legvégére maradó Vécsei volt az, aki az egészet végig kellett, hogy nézze, és így a legvégén már nem is volt, akitől elbúcsúzzon, hanem már kivégzett Damjanicsnak a kezét megcsokolva lépett a Bitófa elé. Valójában a döntésben az játszott szerepet, hogy a golyó általi kegyes halálban részesülhettek azok, akik a forradalom és szabadságharc ideje alatt aktív csatában nem vettek részt az osztrákok ellen, vagy akik osztrákok előtt adták meg magukat, akik viszont az oroszok előtt tették le a fegyvert, azokat egyértelműen a kötél általi halálra ítéltek.
Uh-huh. És mikor indult be igazából a 13 aradi vértanúnak a tisztelete?
Azonnal. azonnal beindult, tehát a kivégzés után azonnal ez elkezdődött. Nagyon fontos szerepe volt a tiszteletben az aradi vértanú közvegyeinek, akik valójában beindítják a mitoszképzés és a vértanúként való tiszteletét az aradi 13 vértanúnak, és azzal, hogy ez elkezdődött, valójában az osztrákok pont az ellenkezőjét érték el, mint amit szerettek volna, mert elegyőzött forradalom és szabadságharcnak azonnal vértanúkat adtak, és azzal, hogy vértanúkat adtak, ezzel úgymond szentesítették a jogosultságát annak az eszmének, amiért ezek a vértanúk küzdtek. Így gyakorlatilag az aradi vértanúk kivégzése ugyan gyásznap, de egyben egy előremutató cselekedet is, hiszen az ő tiszteletük miatt a forradalom szikrája nem marad a hamu alatt a későbbiekbe. Ez a szabadság vágya a magyaroknak folyamatosan meg fog nyilvánulni, és a későbbiekben egyre inkább jellemzővé válik, hogy mások függésétől függetlenül egy önálló magyar államba akarnak gondolkodni, és ez a szabadságharc igénye a vértanúk tiszteletén keresztül is úgymond nemzeti karakterünké tudott válni, tehát nagyon meghatározó a nemzeti ünnepléseinkben, hogy gyakorlatilag az államalapítás állami ünnepét leszámítva szinte minden komolyabb megemlékezés, évforduló, állami ünnep vagy állami gyásznap mind a szabadsághoz kötődik valamilyen szinten, tehát a mi nemzetünnepeink azok a szabadságról szólnak. Minden nép karakterében van egy ilyen érdekesség, most van akinél az egyesülés, van akinél a függetlenség, van akinél a szabadság, nálunk egyértelműen a szabadságra került a hangsúly, és ebben nagyon-nagyon fontos szerepe volt annak, hogy vértanúkat adtak nekünk az osztrákok, most nyilván ezt ilyen történelmi távlatból és ilyen szempontból lehet értékelni egyértelműen gyásznap a mai, mert hogy kivégezték ezt a 13 aradi vértanút, de az egyházi ünnepeket, ha megnézzük, a valamelyik szentnek a halálának a napját tekintjük a mennyei születésnapjának, és éppen ezért ezeken a napokon tartanak templombúcsukat, és ezek a búcsuk pedig ünnepségekkel táncolnak, ehhez hasonlóval végződnek, pont azért, mert megünnepeljük azt, hogy eljutottak oda, ahová egész életükben készültek. Ezért is az aradi gyásznap értelmezésébe helyenként azért belefér az ünneplésük is.
Kossuth Lajos a száműzetése során csatlakozott ehhez a tisztelethez, hiszen 1890. október 6-án az aradi megemlékező ünnepségre eljutott az a hang, a fonográfra rögzítették Kossuthnak a hangját, egy ünnepi beszédét, és ezt elvitték Aradra. Ebben a beszédben azt mondja, ez a legismertebb, hogy idézett tőle, nem borulhatok le a magyar Golgota porába.
Igen, de Kossuth Lajos is tudatosan és szándékosan ápolta az aradi vértanúknak az emlékét, hiszen az a folyamatos törekvés a részéről, hogy egy újabb szabadságharc kirobbantásával a magyar függetlenséget, a magyar szabadságot meg lehessen valósítani, ebben neki is óriási tökártya volt a kezében, ezeknek az aradi vértanúknak a tisztelete, annak a méltánytalanságnak a felemlegetése, ami miatt ezek az emberek halálbüntetésben részesültek, és nem véletlenül kötődik ez az egyházi és világi liturgia úgymond össze, mert hogy így a világi kivégzéstől volt itten szó, viszont tudatosan köti a bibliai kultuszhoz és Golgotának nevezi az aradi vesztőhelyet, és ezzel is a köztudatba sikerülhetett elültetni, hogy itt egy szent ügyről van szó. És ez a szent ügy, ez rendkívül fontos, mert a modern magyar nemzettudatunknak a formálódásában egy kiemelkedő fontosságú eseménysorozat 1848-1849, mert gyakorlatilag ekkor alakul ki az a panteon, ahol világi szentjei lesznek a magyaroknak, akár az aradi vértanúk, akár Petőfi Sándor, aki meghal a fejregyházi csatában, ekkor jelennek meg azok a szent helyek, amelyek a magyar szabadság emlékezésnek a szent helyei, akár a pesti ifjaknak a múzeum lépcsője, akár az aradi Golgota, és ezt lehetne sorolni, mert nagyon sok ilyen szent hely van, ekkor jelenik meg az, hogy ennek a magyar szabadságnak szent himnuszai vannak, amelyek a forradalom alatt születő versek vagy énekekből érkeznek, akár a Petőfi költészetéből származó részek, megjelennek azok a szent szimbólumok, amelyek a háromszínű zászló a kokárdához kapcsolódnak, tehát valójában ez az egész eseménysor alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy a modern magyar nemzettudatban meghatározó alap mitosz rétegek meg tudjanak teremtődni, és ebben a folyamatban az osztrák hadvezetés akkor, amikor tényleg bosszút lieget, nem számolt azzal, hogy az elnyomás, ez a fajta megszorítás még összetartóbbá tudja tenni a magyarokat, és ezért ez az összetartozás a későbbiekben úgyis el fogja érni azt a célt, ami miatt küzdött a szabadságharc ideje alatt, és amely küzdelmet soha nem adta fel a magyar közösség.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Ma van tehát az aradi vértanúk emléknapja, Marosvásárhelyen ma 17 órától a postaréten emlékeznek az aradi vértanúkra. Mai meghívottam dr. Tamási Zsolt, történész volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.